milyen élményekre számítsunk a mindfulness gyakorlatok közben, mi az, amiből tudni fogjuk, ugye rengeteg gyakorlót, akár meditációról van szó, az érdekli, hogy már jól csinálom-e, már lazulok-e, már meditálok, persze mindig ezzel megy az ember szembe a valódi céllal, de azért ez kezdőknél szerintem abszolút megengedett és teljesen elfogadható, hogy az ember szeretné tudni, hogy vajon jól csinálja, és tényleg jó lesz az a légzés, vagy a légző gyakorlat.
Jó a kérdés, szeretem, mert itt jön be, látod, az ítélkezésmentesség, hogy akárhogy is fogjátok majd csinálni azt a gyakorlatot, vagy meditációt a következő alkalommal, az lesz a tapasztalás, az lesz a valóság. Most az, hogy én nem tudok figyelni abban a pillanatban a légzésemre annyira, mint ahogyan én azt elvártam magamtól, na hát itt nagyon szépen lehet kipróbálni azt az ítélkezésmentességet, hogy most mi van, hogyha én ezt nem annyira ítélem meg ezt a képességemet. De akkor azért mondok ilyen jellegzetes élményeket, hogy mit szoktak tapasztalni, de nem annyira szeretem, mert már elindít egy ilyen elvárás.
Várakozás.
Igen, hogy akkor inkább én, ha ezt...
az élmény jellege érdekel.
Igen, igen. Esetben. Nagyon-nagyon sokszor ugye valljuk be, a légzésünkre nem figyelünk. Tehát onnantól kezdve, hogy mi elkezdünk meditálni, és esetleg vannak részei a meditációnak, amikor tényleg a légzésünket figyeljük, az valószínűleg mélyülni fog. Na most, amikor mélyül a légzésem, akkor egyszerűen változik az egész testem. És egyébként a paraszimpatikus idegrendszer kapcsol be, ami egy ilyen nyugodtabb állapotot hoz általában. Tehát nagyon gyakran nyugodtabban érzem magam, hogyha meditálok. És ezt egyébként, extra tipp, ha ilyen stresszes helyzetben van valaki, minél inkább mélyítem a kilégzéseimet, tehát minél hosszabb a kilégzésem, annál inkább, azt szoktam mondani, annál inkább tudom meghekkelni a testemet, a rendszeremet, mert egyszerűen beindul ez a paraszimpatikus hatás, és nyugalmi állapotba fog kerülni a testem. Szóval már a légzésem figyelésével és mélyítésével valószínűleg elindítok egy ilyen nyugalmi állapotot. Aztán minél többször iktatom be azt, hogy én gyakorlom, ez például egy meditációt, annál inkább fogom azt megtapasztalni, hogy elkalandozik a figyelmem. És nem baj, ha elkalandozik. Tehát már előre mondom mindenkinek, légy szíves, vegyétek komolyan. Nem baj, ha elkalandozik a figyelmetek, főleg egy városi környezetben. Tehát meg annyi impulzus ér minket. Elvonulásokon pár nap után vannak tényleg olyan üres elmeélményeim, hogy tényleg, mintha egy légüres térbe lennék. Nekem is mindennaposan feladatom az, hogy elkalandozik az elmém. És itt ez a lényeg, hogy nem az a baj, hogy elkalandozik, nem is baj egyáltalán. A kihívás az, hogy észreveszem ezt, hogy elkalandozik a figyelmem, és vissza tudom-e hozni oda a figyelmemet, ahonnan elindultam. És akkor itt jön egyébként ez a szándékosság. Nekem az a szándékom, hogy én visszafordítsam oda a figyelmemet, bármennyire csalogató kitalálni, hogy mit fogok este főzni, vagy mi lesz év végéig még az üzleti tervem, vagy bármilyen terv. De a lényeg az, hogy ez az elkalandozás és ez a visszacsalogatás, és minél többször gyakorlunk, annál inkább fog javulni ez az észlelésem és a reakcióidőm, hogy én milyen gyorsan tudok vissza lépni. Tehát fókuszáltság, ugye, hogyha összefoglalnám egy szóban. Tehát nyugalom, fókuszáltság. Aztán a harmadik dolog, amit szeretek elmondani, az a testtudatom. Tehát mondjuk, ha sportol valaki, akkor előbb vagy utóbb elindul egy ilyen testtudat, hogy érzi, de az is milyen érdekes, például fut valaki. A légzésen keresztül érzi azt meg, hogy él ez a test, hogy képes mozogni a végtagok. És a meditációban ebben a testben történik ez a gyakorlás. Tehát a testtudatom mozgás nélkül is fejlődik, mert meg tudom figyelni. Uh-huh. Ugye az első heteknél egy mindfulness tanfolyamon ugye body scan-t gyakorlunk, és ott gyakorlatilag nem csinálunk más, mint a figyelmünkkel végig pásztázzuk a testünket. Nagyon, nagyon érdekes, bizonyos testrészeket van, hogy nem is érez az ember. Tudja, hogy ott van, de egyszerűen nem érzékeli. Főleg, hogyha mozdulatlan. Szóval a test tudat, mint olyan. És például én szeretem behozni az együttérzést, mint olyat. Az együttérzés is egy fejleszthető, és valójában én azt gondolom, hogy az ember egy jók az emberek, és ez egy alapaspektusa az embernek, hogy a szíve az ott van, és jót szeretne magának és másnak. Az egy másik dolog, hogy a világ zaja, a mintáink, a traumáink, ezeket sokszor szépen el tudják fedni, de minél inkább megengedjük magunknak azt, hogy csak gyakoroljunk, hogy egyszerűen csak lélegezzünk, hogy valami olyan dolgot csináljunk, ami nekünk jó, és ez szokássá váljon, hogy én egy olyan dolgot csinálok, ami jó, fejlődik az együttérzés is irányomba, és egyébként nagyon izgalmas, hogy van olyan technika, meditációs technika mindfulness rendszeren belül, úgy hívják, hogy szeretőkedvesség meditáció, ami ezt az együttérzést ezt kitágítja, és egyszerűen meg tudjuk tapasztalni azt, hogy nem csak én, de a szomszéd, a legjobb barátom, a szerelmem, és még egy teljesen olyan ember, akivel éppen nagyon rossz a kapcsolatom, és valójában azt szoktam mondani, hogy nem akar szenvedni, és csak boldogságot szeretne az életében. És ez egy nagyon-nagyon szép, már-már egy ilyen végszója, ha mondhatom a mindfulness tanfolyamoknak, ez az utolsó alkalomnál érkezik meg, hogy sok-sok-sok technikát megtanulunk, és valójában egy ilyen, mondhatni egy kicsit ez az ünnepélyes megnyílás, hogy most magammal foglalkoztam, és egyébként itt van körülöttem sok-sok ember a világon, és kinyithatom a figyelmemet rájuk is.
Erről eszembe jutott egy másik téma is, de előbb menjünk sorba. Ugye a stresszkezelést említetted te is talán a leggyakrabban ma is, és talán ez a leginkább bevett formája, vagy alkalmazása a mindfulness technikáknak. Mi mindenre jó még, és hogyan tudja ezeket a dolgokat működtetni, vagy jóvá fordítani itt, ahogy az elkalandozó gondolatoknál is említetted?
Uh-huh. Igen, tehát stresszkezelés, a stresszhez való viszonyunkat tudja nagyon szépen simítani, megismerni azt, hogy egyáltalán megismerni azt, hogy mi a stresszor az én életemben, hogyan reagál az a testemre, milyen gondolataim vannak, amikor stresszben vagyok, hogyan érzem magam, tehát a stressz tudatomat fejleszti. Aztán ugye szóba jött az aranyhal, ez a figyelemkapacitás is szépen javítható, és ez a visszatérés arra, amit csinálok, ez is nagyon-nagyon szépen javítható. Én szeretem elmondani az önismereti aspektusát a mindfulnessnek. Tehát amikor én ítélkezésmentesen leülök, és csak találkozom a gondolataimmal, és azokkal a részletekkel, ami ott mozog bennem, akkor akaratlanul ráismerek arra, hogy én hogyan működöm, hogy nekem milyen mintázataim vannak. És ami szerintem izgalmas téma, manapság meg végképp, nagyon sokan szeretnénk kontrollálni az életünket. Szeretnénk irányítani dolgokat. Úgy érezzük, hogyha kontrolláljuk az életünket, akkor biztonságosabban éljük a mindennapjainkat. És nem mondom semmelyik végletet, én nem szeretem a végleteket, én a középpontot szeretem keresni, de például ez a kontrollhoz való viszonyunk, és annak a megtalálása, hogy mire van hatásom, és mire nincsen, és inkább azzal foglalkozzak, amire van hatásom, ez nagyon-nagyon szép önismereti út, és nagyon sokat tud tanítani nekünk alapvetően a mindfulness gyakorlása, hogy hogyan tudjuk ezt az életet tényleg úgy élni, hogy elégedettek legyünk. Tehát nem feleslegesen pörgünk olyan dolgokon, amiket egyébként sem tudunk megváltoztatni, hanem arra fókuszálunk, arra fordítjuk a figyelmünket, amit tényleg tudunk irányítani, amire van kontrollunk. Úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon szép aspektusa, és hát én a self-love témát nagyon szeretem még elmondani, hogy egyszerűen megszeretni magamat, megszeretni azt, aki vagyok, hogy a gyakorlásaimon keresztül, a közeledéseimen keresztül, hogy egyszerűen valljuk be, nagyon sok embernek még akár félelmetes is lehet elején. Behújni a szemünket, és megnézni, hogy én most hogy vagyok. Lehet, hogy kijön egy olyan igazság, amit már régóta elnyomok magamban. De mindig szoktam mondani, hogy még hogyha fájdalommal is találkozunk, vagy szeretnénk kimosni magunkból dolgokat, vagy gyógyulni szeretnénk valamiből, a legelső pont az mindig az, hogy én ítélkezésmentesen ott vagyok azzal a fájdalommal. Vagy én ott vagyok azzal, hogy én hogyan érzem magam. Nem tudom, biztos neked megvan Edith Éva Égernek a Döntés című könyve, most nagyon sokan olvassák, és rengeteget mesél ő is a történetén keresztül, hogy a szabadság felé vezető út az valójában először a szembenézés, hogy én megnézem, hogy mi van ott, és akkor tudok szabaddá válni. Szóval ez is egy olyan dolog, ami adhat a mi életünkhöz, hogyha egyszerűen a mintázatainkon, a bátorságunkon keresztül közeledünk, és én nem szeretek ígérni semmit, de nagyon-nagyon sokszor látom azt, hogy felszabadulnak kapacitások arra, hogy szerethessük végre magunkat.
És elfogadjuk, hogy esetleg rosszul vagyunk, vagy nem vagyunk annyira jól. Nyilván ez mindig attól függ, hogy az embernek mennyi a megküzdési kapacitása arra, hogy tudja is kezelni ezt a helyzetet, vagy esetleg eltegye későbbre, vagy valamilyen másik helyzetben tudjon rá reagálni. Azt gondolom, hogy erre is akkor hatékony. Nem tudom, hogy kognitív terápiákkal kapcsolatban képben vagy-e, tudsz-e mesélni bármit, persze, hogy hogyan alkalmazzák ezt?
A kognitív terápiában, tehát az MBCT-ről beszélünk, ugye akkor kezdjük az alapoktól, tehát alapvetően két irányzata van a mindfulness oktatásnak, van az MBSR, és van az MBCT. Az MBSR, az a Mindfulness Based Stress Reduction-nek így a mozaik szava, és valójában a stresszkezelés, amiről ma nagyon sokat beszéltünk, az azzal való megküzdésünk enyhítéséről szól, és leginkább ez a legelterjedtebb, így, hogyha mindfulness gyakorlásról beszélünk. És aztán tovább haladt ennek az evolúciója, és létrehozták a kognitív terápiában már egyébként olyan szakemberek, tehát itt azért ketté válik a szakma, nem mindenki oktat MBCT-t, nagyon-nagyon sok átfedés van a kettőben, de általában már más aspektussal és más idézőjelben problémával érkezik egy MBCT-re egy ember, mint egy stresszkezelő tanfolyamra. De szeretném azt így kiemelni, hogy én is használok MBCT technikákat, mert például a MBCT technika a légzés számolása. Alapvetően egy stresszkezelő tanfolyamon nem feltétlenül jön be az, hogy én légzés számoláson, tehát számolom a légzéseimnek a hosszát, a belégzéseimet, a kilégzéseimet, akár a szüneteket köztük, de én például behoztam ezt, mert azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon sok embernek segít abban, hogy összetartsa a figyelmét. Tehát van átfedés a kettő módszer között, de például MBCT-ben előbb mondják azt, hogy mondjuk egy pánikbetegnek másabb eszközöket kell alkalmaznia, például egy légzés számolás neki sokkal inkább segíthet, mint hogyha én idézőjelben magára hagyom, hogy figyeld csak az, hogy belégzel és kilégzel. Tehát itt igazából két út van, és egyben ez egy közös út is. Nagyon izgalmas szerintem szakmailag ez.
Egy valamit semmiképp sem szeretnék kihagyni, mert mostanában több cikk is jelent meg ezzel kapcsolatban. Van-e a mindfulnessnek sötét oldala, hogy így mondjam, illetve néhány kutatás foglalkozott azzal, hogy pont az az önszeretet, önelfogadás, önmagunkra figyelés, amit te is említettél, akár mint végcél, hogy az ember erre képes legyen, ez akár még önzővé is tehet-e bennünket. Mit gondolsz te erről? Egyáltalán ismered, gondolom, a kutatást. Mit gondolsz erről? Valóban van-e veszélye, vagy ha nem is ez, de bármilyen veszélye a mindfulness gyakorlásának, és hogyan kezeljük, vagy hogyan gondoljunk erre az önzőségre, hogy ez ne negatív legyen, hanem valóban egy önszeretetnek egy kedves, kellemes és jóleső formája.
Nagyon jó, hogy ezt behoztuk, mert hogy ez így elterjedt, egy-két helyen így láttam is a sajtóban, hogy úgy terjedt ennek az új kutatásnak a híre. Ugye, aki nem hallott róla, igazából ez egy ilyen kontrollcsoportos kutatás volt, és két csoportra szedték a fiatalokat, volt egy álmeditációt gyakorló csoport, és volt egy meditációt gyakorló csoport, és valójában az érzékenységüket szerették volna mérni hajléktalanokra, és ezt úgy mérték, hogy a meditáció után hát mennyivel több borítékot készítettek el a két csoportban, hogy ezt a hajléktalanokat támogató programot, ilyen marketing tevékenységét, ugye így megcsinálták, tehát magát a borítékot, ezt a leafletet, ezt ugye terjesszék. Nekem alapvetően az az érzetem ezzel a kutatással, hogy egyrészt nem értem azt, hogy mi az, hogy álmeditáció. Tehát mit jelent az, hogy egy csoport álmeditált? Meditatív zenét hallgattattak velük, vagy beültették, és azt mondták, hogy most ti meditáltok, de valójában nem meditáltok? Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez mit jelent. A másik kérdés az meg az én fejemben, hogy nem nagyon találtam arra információt, hogy milyen jellegű meditációt folytattak. Valószínűleg egy ilyen fókusz alapú meditációt gyakorolhattak, de azt azért szeretném elmondani, hogy a mindfulness kutatások, ugye te is mondtad, hogy nagy irodalma van annak, hogy mindfulness kutatás, a mindfulness-t ugye kutatják, ugye minimum 6-7-es folyamatokat kutatnak, hiszen ugye a legesleg alapja ennek az, hogy ugye az MBSR-en belül, tehát magán a programon belül nézték a hatékonyságát. Tehát, hogyha ez egyszeri meditációról szól, akkor nagyon-nagyon fals eredményekkel találkozhatunk. Csak hagyd mondjak egy példát, én egy youtuberrel csináltam egy ilyen érdekes, izgalmas videót, ő nagyon kíváncsi volt, hogy teljesen amatőr szinten most kezdené velem a meditációt, és milyen hatással lesz a pulzusára. És akkor meg életében először együtt meditáltunk egy réten, és mértük a pulzusát. Hát én nem mértem, de ugye az elején meg a végén csinált egy fotót, és akkor teljesen meg volt lepődve, hogy hát nem ment annyival le az érték, mint amennyire számított. És akkor azt mondtam neki, hogy ez nagyon-nagyon sok mindentől függhet, hogy te mennyire érkeztél meg egyáltalán, mennyire engedted meg azt a gyakorlást, hogy te valóban meditáltál, vagy csak álmodoztál sok mindenen, te valóban lelassítottad-e a légzésedet, tehát gyakorlatilag az, hogy milyen eredményeket idézőjelben érünk el a mindfulness-szel, sok szempontból függ az embertől és a gyakorlásától. És akkor ugye egyébként maga a kutatás arra húzta fel ezt a történetet, hogy az álmeditáló csoport több borítékot készített el, ergo azt mondjuk, hogy ők érzékenyebbek egy ilyen társadalmi témára, hiszen gyorsabban dolgoztak. Nekem az első gondolatom egyébként az volt, hogy aki normális, idézőjelben normálisan meditál, az hát nagyon gyakran azt tapasztalja, hogy több idő kell neki, hogy visszaérkezzen a világba, mert egyszerűen lelassul. Tehát, hogy a légzés lelassul, úgy egyben a, hát valójában most mondjam azt, hogy a normális működésünket kezdjük megélni, tehát nem ezt a pörgős valamit, hanem megérkezünk. Szóval én könnyen el tudom képzelni azt, hogy meditáció után én is egy kicsit lehet tompább lennék, és nem biztos, hogy belevágnék rögtön egy boríték készítésbe, mert egyszerűen több idő kell, hogy én bútoljam vissza magam a rendszerbe. De ami még fontos, és ezzel kapcsolatban viszont vannak objektív mindfulness kutatási eredmények is, hogy amiket ugye meséltem nektek is, hogy a szeretőkedvesség meditáció gyakorlása, az, hogy az önmagam szeretetét egyszerűen elkezdem kiterjeszteni a világra, semleges, akár kellemetlen kapcsolataimra, és akár nagyon kellemes kapcsolataimra. Ez egy működő technika, és a mindfulnessnek egy fontos eleme. És ez nem, hogy önzővé, hanem inkább nyitott szívűvé varázsolja az embert, mert egyszerűen találkozik azzal az élménnyel, hogy még egy konfliktusos kapcsolatban is ott egy ember van velem szemben, és egyszerűen ez egy fontos aspektus, hogy én is ember vagyok, te is ember vagy, és mi igazából szeretnénk boldog életet mind a ketten. Nyilván nehézségeink vannak most.
Tóth Réka, Ibolya, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Sziasztok, és nagyon szépen köszönök mindent.